Eredményes élettalálkozó 2018. január 19-e. A hatodik elem 29. rész. Strandpapucs és rövidnadrág.
Olyan furán érzem itt magam, jó helyen állok? Mindegy, igen. Így. Valahogy így. Na, akkor sziasztok! Isten hozott mindannyiotokat. Sok szeretettel köszöntiteket Ernő is, most nem tud itt lenni. És hát nyilván köszöntjük azokat, akik a hanganyagot hallgatják, illetve a felvételt nézik, hogy is van országhatárainkon innen és túl. És néha mi, amikor így itt vagyunk együtt, nehéz elképzelni, hogy ez egy országos nemzetközi szolgálat, de Attila és Rafi elmondása szerint az. Vannak üzeneteink, amiket több mint 2000-en hallgatnak meg egy hét alatt. Jól mondom, egy hét alatt? Igen. És aztán, hogy hosszú távon hogyan alakul a sorsuk, azt csak Isten tudja. De most azt kell, hogy elképzeljétek, hogy egy ilyen nagy teremben ülünk, aki hátulül az valahol a 20. sor mögött, és zizeg a tömeg, lassan elcsendesedik, és elkezdjük. Én azt hiszem, hogy Isten azért tartja így ezt az élő közösséget ilyen kicsinek, hogy megmaradhassunk olyan közvetlennek és olyan spontánnak, mint amilyenek azt hiszem, hogy vagyunk, mind akik itt beszélünk. És azt hiszem, hogy ez egy nagy ajándék. Úgyhogy még egyszer Isten hozott benneteket, és folytatjuk az életösvényeink sorozatot. A hatodik elemnél tartunk, a szeretetnél, és most is azt az igerészt szeretném olvasni, ami most már több alkalommal a kulcsversünk volt, Efézus 3.14-től. Ezt fogjuk tovább elemezni, illetve lehet, hogy ha Isten adja, akkor néhány további gondolatot is hozzáfűzünk. Egy dolog biztos nagyon jó lesz, mert amikor a szeretetről beszélünk, és a szeretetet próbáljuk meg igazán megérteni, megragadni, vagy hogyha még merészebb vagyok, akkor azt mondom, hogy megélni, akkor ott valami különleges dolog történik. Ott azt gondolom, hogy a lényeg lényegét ragadjuk fülön, és ennél nincs értékesebb. Úgyhogy mondjunk egy imát, és lássuk meg, hogy Isten mit ad nekünk. Mennyei atyánk, itt vagyunk előtted, és van bennünk egy várakozás. Azt gondolom, hogy egy nagyon komoly várakozás. Arra számítunk, hogy megérintesz minket. Arra számítunk, hogy meggyógyítasz. Hogy fénygyújtasz ott, ahol eddig sötét volt. Hogy olyan tévedéseket, hiedelmeket rombolsz le a szívünkben, amik eddig fogva tartottak, amelyek megbékjózták az életünket. Arra számítunk, hogy megszabadítasz minket, hogy felszítod bennünk a lángot, a tüzet, a te életednek a tüzét, amely nélkül nem is élünk, talán csak létezünk, vegetálunk nap, mint nap. Telve vagyunk félelmekkel, szorongással, bizonytalansággal, vagy vakmerő arroganciával, mindegy, de az igazi élet nem ilyen. Az igazi élet békesség, öröm, szeretet, és ez csak nálad van, ez csak tőled jön. Erre várunk, ezért vagyunk itt. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Emlékszem a kérdésre, amit én magam is megfogalmaztam, talán százszor, talán ezerszer a hit életemnek az elején. A kérdés így hangzott, hogy de akkor végül is mit jelent kereszténynek lenni? És nem arra voltam kíváncsi, hogy ez a specifikus vallás, ezek a keresztények, mitől különlegesek, vagy mitől mások, hanem igazából azt kérdeztem, hogy mi az élet lényege, mit jelent élni. És sokan válaszoltak nekem erre a kérdésre, és bár nem fogalmaztak mindannyian ugyanúgy, de amit mondtak, azt gondolom, hogy nagyon bölcs volt, és az végül is ugyanaz volt mindannyiuknál. És ez az, hogy a kereszténység lényege, az élet lényege, az egy bensőséges szeretet kapcsolat Istennel, a mindenhatóval. Azzal a lényjel, aki nem csak a földet, nem csak mindent, ami azon van velünk együtt, de az egész univerzumot, az egész létet, amit mi létként ismerünk, előhívott a semmiből. És nem csak, hogy előhívta a semmiből, hanem úgy írja a zsidók egyben, hogy jelenleg is a szavával tartja fönn a mindenséget. Egy lény, akinek a hatalma elképzelhetetlen, akinek a gazdagsága kibeszélhetetlen. Egy lény, aki nincsenek rá szavak, káprázatos. Úgy értem, mi emberek, igazi gyarló emberek, mi kapzsik vagyunk. Oké, hányan vagytok itt kapzsik? Jó, hárman, oké, három kapzsi ember, vagy négy. És van még, hogy egy tucat hazug, de... nem, oké, tehát most nyilván nem akarlak. De nem tudom, nézted már például, amikor egy ilyen új irodaházat építenek? Álltál már meg egy új irodaház előtt, ahogy ott építik? És üvegfelületek mindenütt, és márványburkolat a lobbiban, és parkolót építenek, és nem tudom, ha már építkeztetek, akkor biztos tudjátok, hogy mennyibe kerül például egy darab kerítés, vagy egy beállót leaszfaltoztatni a házad előtt. Iszonyatos pénzek. És akkor megállsz egy ilyen irodaház előtt, és azt mondja, mi pénz lehet ebben? És azt mondja, mi pénz lehet benne? Ebben az irodaházban. És aztán egy kicsit, hogy így elbambulsz, nézel jobbra, balra, és ott van még egy. Meg még egy belőle. Meg még egy. És aztán látsz egy aluljárót. Ott itt kifúrták a földet. Az út alá vitték, tudod. És aztán mozgó lépcső, és metró, és nem tudom. És mi még csak egy nyomorult kis európai ország vagyunk, tudod, Budapest. De hogyha elmennénk, mit tudom én, New Yorkba, vagy elmennénk, mit tudom én, hova, az Emirátusba, és oké. Okay, iszonyatos pénz van a világban. Csak épp nem a te zsebedben. És, vagy nem tudom, láttál-e már pazarló gazdagsággal megépített palotát? Tehát néha vannak ilyen tévéműsorok, hogy mit tudom én, egy sejknek a palotája. Tehát a terek, az anyagok, a... eszméletlen, pazarló gazdagság. De akkor csak lépjünk vissza egy kicsit, tudod, ilyen modern házak, csupa üvegfelületek a szikla tetején, és tudod, ott áll az kocsi beállóban, amit tudom én, a Porsche, a Mercedes, meg a Bentley, és egy vagyonos embernek, tudod, az otthona. És kicsit, amikor ezt kívülről nézi az ember, akkor azt gondolja, hogy ez valami olyan, ami nagyon messze van a számunkra. Ez valami olyan, ami elérhetetlen. És azt gondolom, hogy csak van egy rossz képünk. Mert én azt olvastam az igében, hogy minden a miénk. Mi pedig Krisztuséi vagyunk, Krisztus pedig az atyáé. És az az atya, akié mi vagyunk, az a világ mindenség ura. Az a világ mindenség birtokosa. Az a gazdagság, amit a világ... az építkezéseivel, a kérkedésével megalkot, vagy hogy is mondjam, tehát anyagba ölt és láthatóvá tesz, az csak egy pici, elcsent darabja annak a vagyonnak, amely Istené. Nem egy pici, hanem egy mikroszkópikus, statisztikailag kibonthatatlan aprósággal bíró incuri-fincuri része annak a gazdagságnak, ami Istené. Isten, hogy értem, aki a madarakat alkotta, a macskát, A macska minden szőrszálát, a macska nyávogását ő találta ki. A macska mozgás koordinációjának a rendszerét ő tervezte meg, pazarló gazdagsággal, hogy dorombolni tud, hogy eleve él, hihetetlen bonyolultság. Értem, az emberiség valószínűleg soha nem lesz képes macskát csinálni. És ha képes lenne, többet érne mindennél, mert annyira bonyolult és annyira összetett. Isten. Isten, aki amikor megalkotta a világot és útjára bocsájtotta, az sose kerekedett fölé. Abban a világban, amiben mi élünk, és ahol természeti törvények vesznek minket körül, ahol társadalmi törvények vesznek minket körül, ahol gazdasági és politikai szabályok vannak, ahol büntető törvénykönyv van, és ahol úgy érezzük, hogy ez egy zárt rendszer, ahol az okokozatiságban, néha a vak véletlenben, és a nem is tudom, a emberek döntéseinek a káoszában egyfajta módon sodródunk, hogy Isten távol van ettől a világtól, de nem. Ebben a világban minden, ami létezik, azt az ő szava tartja fönt. De bocsánat, de más igerészek azt mondják, hogy azt mondja, háborúkat szüntet meg. Azt mondja, harci szekereket éget el. Ami azt jelenti, és az Ószövetségben olvastuk, hogy seregek jöttek Izrael ellen, és Isten egy éjszaka alatt azokat a seregeket elpusztította. Ha akarta, megfordította. A király szíve az ő kezében van. És nincs az a szabály, nincs az a törvény, nincs az a rendszer, amelynek ő alá lenne vetve. Egy teljhatalmú, mindenható Isten. Miért beszélünk erről? Mert azt a kérdést tettük fel, hogy mit jelent élni. És azt mondtuk, hogy élni annyit jelent, hogy ezzel az Istennel van egy bensőséges szeretet kapcsolatom. Azzal az Istennel, aki magáról azt mondja, hogy szent, hogy megközelíthetetlen szentségben lakozik. Hogy megközelíthetetlen világosságban lakozik. És azt hiszem, Dániel könyvéhez, ha lapozunk, meg is nézhetjük. Lapozzunk oda, Dániel. Ha megtalálom. Bocsánat. Előbb itt volt. Lehet, hogy meg kell, hogy kérjelek Attila, hogy nézd meg gyorsan, hogy hol van ez. Valami 15, Dáni. Magasságban és szentségben lakom. Akkor nem, Dániel, azért nem találtuk. És a folytatás az pedig az, hogy... Azaz. Ézsaiás mennyi? 57-15. Ézsaiás 57-15. Oké. Azt mondja, ezt mondja a magasztos, a fenséges, aki örök hajlékában lakik. Szent az ő neve. Oké, ezt mondtuk, hogy a mindenható Isten egy másik kategória, emberi elmével, emberi léptékkel fel sem fogható. És azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakom. És ezt értjük. Talán értjük, de talán nem. Talán ezt se értjük. Talán a bajunk Istennel az, hogy mind a megközelíthetetlen tökéletességét, a tekintélyét, a gazdagságát, a hatalmát is alulbecsüljük. És aztán utána a másik oldalon az ő irgalmát, kegyelmét és szeretetét is alulbecsüljük. Azt csináljuk többnyire, mint mindennel bemossuk a szürkébe. Lezsugorítjuk a saját rendszerünk, a saját megértésünk szintjére, ahol erejét veszti. De ő nem így fogalmaz. Ő azt mondja, hogy én Ha én rám gondolsz, nyugodtan gondolkozz szélsőségekben. Én magasságban és szentségben lakom. És nem kell, hogy engem onnan lehozz ahhoz, hogy legyen esélye találkozni velem. Mert van egy másik hely, ahol én lakom, mégpedig a megtörtel és az alázatos lelkűvel is. Azt mondja, hogy felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. A megtört és az alázatos. Hol van Isten? Hol van a mindenható? És azt mondja, hogy magasságban és szentségben. De közben ez a hihetetlen lény, aki én minden gazdagság, aki én minden hatalom, aki soha nem veszítette el az uralmat, aki a dicsőségét soha nem adta oda senkinek és semminek, ez a lény vágyik egy személyes találkozásra. Egy igazi találkozásra. Ez a lény szeretetből van. A szeretet nem létezik kapcsolaton kívül. Ahol csak egy van, ott nincs szeretet, mert nincs egy második, akivel kapcsolatban lehet lenni. Isten kapcsolatban van. Érthető is, hogy ő szent háromság kell, hogy legyen. Nem is lehet másképp. És ők az örökké való múltban örökkön örökké ismerték és szerették egymást. Isten szeretet. És ez a szeretet vágyik rád. Ez a szeretet keres téged. És ahhoz, hogy ez a találkozás valódi lehessen, és ezt a szót most értsétek jól, valódi. Voltatok-e már úgy, hogy mit tudom, egy barátoddal elmentél beszélgetni, és az a beszélgetés nem sült el jól. Hogy olyan kinkeserves volt. Volt már olyan, hogy így elbeszéltetek egymás mellett. Hogy volt benned valami neheztelés. Vagy úgy érezted, hogy a másikban van valami neheztelés. Hogy valahogy nem sikerült jól az a beszélgetés. Volt-e már ilyen? Hogyne? Vagy férj és feleség. Mennyasszony és vőlegény. Fiú és lány között. Amikor igazából intimitásra és egy bensőséges kapcsolatra vágyunk, és nincs ott, mert valami útját állja. Valami, minthogyha megakadt volna a torkomon, és kívülről is látszik, és akadályozza a beszélgetést, és valami van ott köztünk. Megtörténhet ez Istennel is. Igaz? Megtörténhet? Mert egy találkozás az egyetértésen alapul. Nem ez az egyik kulcsa a bensőségességnek? Az egyik kulcsa, nem az egyetlen, de az egyik biztos, hogy az egyetértés. Az egyetértés. És amikor egy olyan lénnyel találkozol, mint aki Isten, aki minden ismeret, minden bölcsesség, minden hatalom, aki egy olyan léptékben létezik, ami egyszerűen, tehát, hogy nem csak, hogy magába foglal mindent, ami a Földön van, de mindent, ami a mennyben van, és valami gigantikus. Tehát el tudod-e képzelni, hogy amikor egy ilyen lénnyel találkozol, és beszélgetsz, akkor ugye te előfordulhat, hogy nem értesz vele mindenben egyet? Tehát előfordulhat, hogy olyan zöldségeket gondolsz, vagy mondasz, hogy az, tudod, ordít? Audiencián vagy az angol királyi családnál, és rövid nadrágba jöttél. Te mindenki smoking, öltöny, estélyi ruha, és te becsattogsz strandpapucsban és rövid nadrágban. Hol a hiba a képben? Hogy a tévedés a hiba. Vagy tudod, vagy ott vagy az angol, nem is tudom, most ő még már nem tudom, most elvesztettem a fonalat, de a lényeg az az, hogy fenségnek kell szólítani, és te nem úgy szólítod, és nem tudom, oké, de hogy csak próbáld elképzelni, hogy létezik egy rendszer, létezik egy szint, amit csak nem értesz, ahol te nem vagy otthon. És Isten azt mondja, hogy de ez nem számít, van egy trükk, ha ez a trükk megvan, ha ez működik benned, akkor minden rendben lesz, mert akkor én megmutatom neked, hogyan kell helyesen járni. Én megmutatom neked, hogyan kell helyesen élni. Én megmutatok neked mindent. Én vagyok a te legjobb barátod. Én vagyok a te atyád. Én vagyok az, aki téged felnevellek. Én vagyok az, aki mindent a helyére rakok. Én olyan vagyok, mint a föld, amiben a magot elültetik, amelyből táplálkozik, és a mag kinő, és gyümölcsöt terem. Minden abból az életből fog fakadni, ami én vagyok. Mint János 15-ben a szőlőtő. Ugye? A szőlő vesző, ha megmarad benne, gyümölcsöt terem. És ennyire egyszerű. És Isten azt mondja, hogy én a magasságban és a szentségben lakom, és oda te nem jutsz be. Az olyan, mint az audiencia, ha a királyi családnál, amikor beslatyogsz strandpapucsba, egyszerűen nem jutsz be. De van egy másik út, az alázatossal és a megtörtel lakom. Az alázatossal és a megtörtel. Mert amikor alázatos valaki, akkor nem gondolja magát se többnek, se kevesebbnek, mint amennyi. Amikor valaki alázatos, akkor kérdez, és nem diktál. Nem azt mondja, hogy így van, úgy van, hanem azt mondja, hogy azt hiszem, hogy így van, és úgy van, de én valószínűleg tévedek, Uram, de neked igazad van, úgyhogy én kérdezek, és te oktass engem, mint ahogy Jobb mondta a megpróbáltatásainak a végén. Azt mondja, hogy számra teszem a kezemet, szóltam egyszer, talán kétszer, de többet nem teszem, hanem csendben maradok. Alázatot tanultam. Isten előtt állok és kérdezek. És eközben a mi lelkünk, ahogy élünk, tele van felkiáltó jelekkel, tele van kijelentésekkel. Az életnek így kell működnie, azt így gondolom. Az meg úgy van, és Isten amúgy is gondom van, mert ezzel már rég tartozik nekem. És van egy csomó elképzelésünk, amely úgymond illetlen Isten jelenlétében, olyan, mint a strandpapucs és a rövidnadrág. És nincs beszélgetés. Van szeretet, van elfogadás, de ott van az a furcsaság a kapcsolatban. Ott van az a furcsaság, amitől nem oldott, mintha elbeszélnénk egymás mellett. És Isten azt mondja, hogy kérlek, tanulj alázatot. 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 És az alázat az ez. Én tévedek, és neked igazad van, Isten. Én tévedek. Nem tudom, mit gondoljak igazán, ezért nem jelentek ki semmit, és úgy igazán előtted nem gondolok semmit, hanem kérdezek. És az ige válaszol, és az elmélkedéseidben Isten tanít téged, és az üzenet, a prédikációk vezetnek, és gyakorlatilag egy új megértésre, egy új felismerésre jutsz. És egyszer csak elkezdesz úgy gondolkozni, ahogyan ő. És ott a találkozás. De ha tévednél is valamiben, semmi baj, Isten majd azt megmutatja neked, majd a helyre rakja. Nincs azzal semmi baj, a világosságban járunk. Semmi más nem várhat el tőlünk Isten, mint azt, amit már világossá tett. És amiben még tévedek, azt arról mit tehetek? Azt majd egy nap kijavított bennem. És nincs egy teljesítménykényszer, és nincs egy elvárás, és nincs Isten jelenlétében semmi. Teljes szabadság van. De a kapcsolat nincs ott. Oldottan és szabadon, ha nincs alázat. Ezt értitek? És a megtörtség a másik. Alázat és megtörtség. A megtörtség, nem tudom pontosan, hogy mi. Én régen mindig azt mondtam, hogy az értékrenddel kapcsolatos. De talán kapcsolatos a keménységemmel is. Azzal, hogy én ezt meg ezt gondolom, mégpedig keményen gondolom. Engem nem nagyon hajlítasz meg. Tudom, amit tudok, gondolom, amit gondolok. Köze van a büszkeséghez, az alázat ellenkezőjéhez. De az alázat, azt gondolom, azt mondja, hogy felismerem. Hogy Uram, eddig azt hittem, hogy nem szeretsz, de most felismertem, hogy szeretsz. És a megtörtség pedig az a lelkiállapot, amely hajlandó ennek engedni is. Az alázat felismeri, hogy tévedtem. És a megtörtség meg meghajlik az új igazság előtt. A megtörtség enged. A megtörtség olyan, mint a víz, amely kitölti annak az edénynek a formáját, amiben beleöntik. Igazodik. A megtörtség igazodik, engedelmeskedik. És ez az engedelmesség nem nehéz, mert Isten mit mond minden második üzenetében? Azt mondja, hogy bíz bennem, azt mondja, hogy szeretlek, azt mondja, hogy a hited egy szeretet által energizált hit kell, hogy legyen. Ezt jelenti élni, ezt jelenti kereszténynek lenni, és ez az, aminek leginkább ellenállunk. Büszkén, az alázat ellentétével, keményen, a megtörtség ellentétével. És Isten magasságban és szentségben lakik, mi pedig itt lent a porban, keménységben és büszkeségben és magányban. De nem kell, hogy így legyen. De nem kell, hogy így legyen. Hanem, hogy Isten ott van, találkozik veled az alázat és megtörtségben. És hogyha nincs benned, és bennem sokszor nincs, se alázat, se megtörtség, akkor Isten a maga nagy-nagy szeretetében és türelmében dolgozik azon, hogy elvigyen az alázat és a megtörtség helyére. Miért? Mert enélkül nincs igazi találkozás. Enélkül csak puffogás van. Oké. Okay. És akkor Efézus 3:14. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy Krisztus lakjék a szívetekben hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Hogyan jutok Isten mindent átfogó teljességére? A másik fordítás úgy mondja, hogy Isten töltsön be titeket teljesen. Hogyan megyek közel Istenhez? Hogyan lesz ott az a ketten járnak együtt és egyetértenek? Hogyan lesz az a találkozás Istennel bensőséges? És ugye azt mondtuk, hogy az egyetértés az egyik feltétele, ami az alázaton és a megtörtségen keresztül jön. A másik a biztonság. A biztonság, a feltétel nélküli elfogadottság biztonsága hozza azt a felszabadulást, amin keresztül az intimitás lehetséges. És ez nekünk megvan, megvan nekünk. Hát hogy ne lenne meg? Erről szól a bevégzett munka. És ezután semmi másra nincs szükség, mint mire? Hogy a szeretetben meggyökerezve az egész életünket erre építsük. Arra építsük, hogy Krisztust ismerem, hogy ő lakik a szívemben, hogy tudom, hogy ő kicsoda, hogy tudom, hogy ő Isten, ő az a bizonyos, akiről beszéltünk, a mindenható, akinek minden hatalom a kezében van, és aki annyira szeretett téged, hogy az életét adta érted. És hogy ez a szeretet, ez legyen ott a szívedben, hogy ebbe gyökerezzen bele a gondolkodásod, és aztán az egész életedet erre épít. Hogy mi a nagy durranás a te életedben, Sanyi? Nem tudom, egy dolgot tudok, hogy Isten szeret engem, hogy ő velem van. Erre építem az életemet. Ez az, ami van nekem. És ez a szeretet milyen? És a válasz az az, hogy olyan, amilyen a Golgotai kereszt. Hogy ez a lény, ez a mindenható, aki bármit tehetett volna, azért, hogy megértsd, hogy téged szeret, egy kínhalált hal, egy kereszten. Megengedi, hogy te öld meg. Bár lehet, hogy nem te ölted meg a saját kezeddel, de mi öltük meg emberek. És én is lehettem volna az ott. Miért teszi ezt? Azért, hogy lásd, hogy mennyire szeret. Hogy mondhatná el másképp? Hogy lehetne az üzenet látványosabb? És azt mondja, hogy ennek következményei vannak. Ez a szeretet, ez nem egy vallásos, steril, nem is tudom, bedobozolható. Ennek van hosszúsága, magassága, mélysége, olyan dimenziói vannak, amit az emberi értelem nem is bír befogadni. De mégis azt mondja Isten, hogy akarom, hogy befogad, én kimunkálom benned. Ha alázattal és megtörtséggel jössz hozzám, én kijelentem neked az én szeretetemet, én megmutatom neked, és én betöltelek egészen, és eljutsz az én teljességemig, mert azt ebben a szeretetben találod meg. De nincsenek róla szavaink, nincsenek róla képeink. Sőt, amikor azt halljuk, hogy szeretet, olyan hamar kezdünk el a másik irányba gondolkozni. Mert nem vagyunk alázatosak, és nem vagyunk megtörtek, hanem büszkék vagyunk, és kemények. Megvan az elképzelésünk. Amikor én megtértem, én arra számítottam, hogy meggyógyulok ebből, hogy ennyi meg ennyi pénzt fogok kapni, hogy legalább ez meg ez rendben lesz az életemben, hogy férjhez megyek, hogy megnősülök, és ott van a listám. És hogy néz ki valakinek az élete, akit Isten szeret. Én nekem volt egy elképzelésem erről. És utána most hallom, itt a Sanyi is mondja, meg a Biblia, meg újra mondja, hogy Isten így szeret, meg úgy szeret, de amikor körülnézek az életemben, amikor körülnézek a körülményeimben, akkor tudod, mint nagyon keveset látok ebből a szeretetből. Tudod, mint egy kicsit keserű érzésem van. Mert nem olyan, amilyennek gondoltam. Mert nem olyan. És a gondolataim elkezdenek elmélkedni, de nem azon elmélkednek, hogy vajon hol tévedek, hogy vajon mi az, amit nem látok, hogy Isten szeretetének vajon az a hosszúsága az mit jelent, és keresem, hanem ellenséges vagyok, hanem azt mondom, hogy persze, szeret engem, mert majd még mit tegyek, már így is szolgálok, már így is csinálom azt, már így is lemondtam arról, már így is megpróbálok megfelelni, és még így sem működik, akkor mit akar még, és nem tudom, nagyon sok módon furcsák vagyunk mi emberek. Értitek, furcsák? Lehet, hogy ti nem, én furcsa vagyok. A legtöbben, akikkel beszélek őszintén, azokról is kiderül, hogy furcsák. Úgyhogy az egyik legnagyobb botránykőről szeretnék beszélni a hátralevő időben, amely megakadályoz minket abban, hogy a szeretetnek ezt a hosszúságát, mélységét, magasságát meglássuk. És ez a keserűség, amiről beszéltem. Ez az, hogy Isten nem hozta az elvárható teljesítményt. Nem hozta. Hol van? Ha én szeretnék valakit, úgy, hogy ennyire gazdag lennék, akkor nem úgy nézne ki az élete, mint az enyém. Ha? És ezen megbotránkozunk, és ezen fennakadunk, és a gondolkodás módunk nem Isten felé gondolkodik, hanem Istentől el a magunk büszkeségében, mert én tudom, hogy kéne lennie, az alázat ellentéte, a magam keménységében, hogy én ebből nem engedek, én így akartam élni, és mit akarsz még tőlem, hogy végre megkapjam? És Isten magasságban lakik, és szentségben. De nálam nem, az tuti. Mert nincs szívesen fogadva. Persze szívesen van fogadva a Schlingloff-féle kis vallásban, ahol még oltárt is építek neki, meg áldozok is neki, meg nem tudom, mit kell csinálni, hogy végre megcsinálja, amit várok tőle. De Isten azt mondja, hogy nem. Mi lenne, ha csak én jönnék az áldásaim nélkül? Mi lenne, ha a beszélgetés csak rólad és rólam szólna? Mi lenne, hogyha elfelejtenénk azt, hogy én gazdag vagyok? Mi lenne, hogyha lezsúrítanánk az egészet arra, amiről szól? Mert hogy az élet egy valódi, személyes szeretet kapcsolatról szól Istennel. Mi lenne, ha megragadnánk egymást? És milyen messze vagy ettől, Sanyi? Milyen messze vagy ettől? Ennyire vagyok tőle. És te milyen messze vagy ettől a találkozástól Istennel? Ennyire vagy. Az alázat és megtörtség egyetlen pillanatára vagy tőle. Csak ennyire, hogy Uram, itt vagyok. Tévedtem. Most tévedek. Csak hallom, hogy mi jön onnan bentről, és nem igaz, nem tévedek, Uram. Te szeretsz engem, te velem vagy, te meghaltál, értem, ott beszélges vele a keresztnél, s latyogj oda, ahhoz a fa kereszthez, a hőségben, amelyikről folyik az ő vére, és ott beszélges vele. És ott mond neki, hogy te nem törődsz velem. Oké, mert az egyetlen ok, amiért ő ott lóg, az te vagy. Ez az üzenete feléd, hogy szeretlek. Hogy szeretlek. De nem megy. Nem megy, mert annyira belém van vésve, hogy kéne az életnek működnie. Nézem a reklámokat, nézem az óriás plakátokat, nézem ezt, és én nem így élek. Hol a gondoskodásod? És aztán a következő szint, amikor eljössz a gyülekezetbe, és meghallgatsz egy bizonyságot, és a bizonyság arról szól, hogy beteg voltam, és imádkoztam, és meggyógyultam. Halleluja, dicsérem az Urat, meggyógyultam. A másik, hogy kirúgtak a munkahelyemről, és imádkoztam, és még azon a héten megvolt az új munkám. És hallgatod, és azt mondod, hú, halleluja. És aztán a harmadik, hogy én kaptam a legcsodálatosabb feleséget, én kaptam a legcsodálatosabb férjet az Úrtól. És akkor hallgatom én, aki még mindig beteg vagyok, pedig már 10-szer, 20-szor, 50-szer, 100-szor imádkoztam. Hallgatom én, akit kirúgtak egy éve a munkahelyéről, és azóta nem talált új állást. És hallgatom én, aki egyedülálló vagyok már 20 éve, és nem találtam párt. És mit mond nekem ez a bizonyság? Mit mond nekem a modern kereszténységnek ez az üzenete, amivel semmi baj nincs? Azt mondja, hogy te lúzer vagy. Azt mondja, hogy te valamit elrontottál. Azt mondja, hogy neked nem működik. Nincs meg neked, amit a világ ígért, és nincs meg neked az se, amit a kereszténység ígért. És van egy botrány kő előttünk, miszerint Isten nem azt teszi velünk, amit tennie kéne, és ez megvan világi oldalról, és megvan vallásos oldalról is. És csak azt akarom mondani nektek, hogy ez nem igaz. Hogy ez egy hazugság. Oké, hogy ez nem igaz. Nem igaz, hogy amikor Isten szeret téged, akkor mindennek úgy kell alakulnia, ahogyan azt te szeretnéd. Nem igaz, hogy meg kell válaszolnia minden imádat, és nem igaz, hogy mindennek tip-top rendbe kell lennie. És csak hogy egy hosszú történetet rövidre zárjak, el is mondom, hogy miért nem igaz. Azért, mert Istent leginkább a veled való kapcsolat érdekli. És a veled való kapcsolatnak a feltétele micsoda? Az alázat. És a megtörtség, ami nincs meg bennem. Úgyhogy mit csinál Isten a maga gyönyörű szeretetében? Ellenem jön, sáncot emel velem szemben, felsorakozik a seregeivel, és hadat üzen nekem. Pontosabban a büszkeségemnek és a keménységemnek. És hogy csinálja ezt? Pont úgy, hogy megenged nehézségeket. Pont úgy, hogy át kell mennem olyan helyzeteken, ahol újra meg újra csalódok önmagamban, csalódok az elképzeléseimben, csalódok a hiedelmeimben. És aztán átvisz olyan dolgokon, amiktől nem tudok szabadulni, nehézségeken, terheken, amiket cipelek egy évig, két évig, és amik alatt aztán összetörök. És az arroganciámat elengedem. És a büszkeségemet elengedem. De nem azért, mert jó, mert én olyan jó vagyok, tudod, mert bedobsz Istenbe egy kis alázatot, mint egy százast, meg bedobsz egy másik százast, egy kis megtörtséget, és jön ki, amit kérni akarsz tőle. Nem így, hanem megtörtem. Érted? Padlón vagyok. Annyi nekem. Kivasaltak. Végem. Kapitulálok. Megadtam magam. Uram, itt vagyok. Én és csak én. És ott van igazi találkozás. És ez a csoda. És minden a tiéd. És minden a tiéd. És minden a tiéd. És te az övé vagy. És ő pedig az atyáé. Úgyhogy csak nézzük meg ezeket a verseket, amik ezt világosan és tisztán bizonyítják. Azt mondja, hogy Pál apostol, az egyik legnagyobb vagány a Bibliában. Értem, az, aki nem is tudom, tehát a legmélyebb megértéseket ő közli velünk, és Isten bánik vele. Azt mondja, hogy 12 2 Korintus 12:7, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. Oké, mi történt? Pállal kapott egy tövist az oldalába. Sátánnak egy angyalát, hogy gyötörje. Nem tudom, hogy milyen lehetett, biztos, hogy nem jó. Biztos, hogy ez valami nyomorult dolog volt. Biztos, hogy az volt a célja, hogy el ne bízza magát. Az volt a célja, hogy megtartsa Pált alázatosan és megtörten. Pálnak is szüksége volt erre. Aki azt gondolom, hogy a maga hit útján tanult alázatot és megtörtséget. Isten leverte őt a lováról, megvakult, aztán többször majdhogy nem meghalt. Ugye 2 Korintus elején írja, hogy az élete felül is már kétségben volt, és egy egész különleges életet élt. És mégis Isten hűséges volt hozzá, mert nem veszíthette el az alázatát és megtörtséget, mert azzal elveszített volna mindent. És kérte Istent, hogy vegye el a tövist, kérte tőle. És hogyha ő egy jó keresztény lett volna, és hogyha mindent rendbe csinál, és hogyha Isten őt szeretné, akkor mit csinált volna? Elveszi tőle a tövist, igaz? Mert ez az elképzelésünk, ez az elvárásod önmagaddal szemben, hogy az életemben, ha nincs minden rendben, akkor Istennel bajom van, akkor valami nincs rendben, akkor gond van, akkor Isten már nem szerethet engem. És nem igaz. És nem igaz, mert Isten ezt válaszolta Pálnak, azt mondta, háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pálnak erőtlenséget kellett tanulnia, nekem is erőtlenséget kell tanulnom, és neked is erőtlenséget kell tanulnod. Ha megkapnánk mindent, ahogy képzeljük, tudjátok, hogy mik lennénk? Elkényeztetett, nagypofájú, taknyos kölykök lennénk. Akik nem csak hogy strandpapucsba, rövidgatyába slattyognak be az audienciára, de még meg is mondanák a királynak, hogy húzzon ki innen azonnal lemosni a kocsidat, mert már koszos. Ha? Na tedd le azt a koronát egy gyorsan, és húzzál kocsit mosni? Nehogy már koszos kocsival kell járnom. Isten ügyel rá, hogy idáig ne jussunk el. Oké, a második írásrész, amely ugyanerről szól, Róma 8-ban van. Róma 8. Ahol mi másról beszélne, mint a szeretetről. És ezt mondja, hogy mit mondjunk tehát ezekre, 31, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ez jól hangzik, igaz? Tehát, és ez nem egy olyan ha, hogy esetleg nincs, hanem mivel Isten velünk van, ezért ki lehet ellenünk? Semmi. Semmi nem lehet ellenünk. És ezt ki is jelenthetjük. Úgy értem, a te életedben semmi nincs véletlenül. A te életedben semmi nincs, ami kicsúszott volna Isten szerető kezeiből. Ő tőle van minden. Ő általa is, ő érte. Még az a nyomorúság is, még az a baj is. De a mi elképzeléseink, a mi hitvilágunk az nem ilyen. A mi hitvilágunkban nem fér bele az, hogy én az álmaim meg nem valósulásában éljek szeretve. Oké? Okay? Vagy nehézségekben, vagy kihívásokban éljek. Nem fér össze a világképemmel. De ez nem biblikus. A Biblia arról beszél, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ezt a részt szeretjük. És ez így is van, minden a miénk. A másik ige is ezt mondja, minden a tiétek, de ti az atya, a fiúi, és a fiú pedig az atyái. Oké, olvasok tovább. Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Tehát, hogyha Isten megigazított, ki vádolhatna még? Senki. Ott van a biztonság, az intimitás első feltétele. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Tehát ki ítélhetne kárhozatra, amikor Krisztus már kifizette. És nem csak, hogy kifizette, hanem most is ott van az Atya előtt, és a létével folyamatosan esedezik értünk. Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől? Ez már egy provokáló kérdés. Ugye te értetted, ami eddig elhangzott? Megvan? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Hogy ő megigazított? Hogy ő kereszthalált halt értünk? Hogy minden a miénk? Hogy az a gazdagság, amiről az előbb beszéltem az üzenet elején, az a tiéd? Az tényleg a tiéd? Vetted? Megvan? Hogy Isten szeret? Feltétel nélkül? Megvan? De fölteszi a következő kérdést, mert az a nevelési terv, amiben itt a Földön vagyunk, föl kell, hogy tegye ezt a kérdést. Mi választhatna el Isten szeretetétől? És a gyakorlati válasz az, hogy bármi. Ugye, ha esik az eső, amikor én arra számítottam, hogy nem fog esni, engem már elválaszt tőle. Ha bármi nem úgy alakul, ahogy gondolom, én már megvádolom Istent, hogy nincs velem. És nem tudom, hogy te pontosan hogy csinálod, hogy a te a szívedben hol és hogyan botránkozol meg. Ó, a bűnöm! Én annyira bűnös vagyok. Isten nem szerethet engem, mert annyira bűnös vagyok. Büszke vagy? A bűneid ki vannak fizetve? Úgyhogy micsoda vagy kicsoda választhatná el Isten szeretetétől? És... Én most felkiáltó jellel fogom mondani, kijelentő módon, de itt kérdőjellel van mondva. Nyomorúság. A nyomorúság garantáltan elválaszt. Hát, uram, szeret! Hát akkor miért hagysz nyomorúságban? És megbotránkoztam benne. És már azon gondolkozom, hogy miért nem igaz az egész. És az elmérkedésem már elfelé megy Istentől. Vagy szorongattatás? Hát a szorongattatás is. Hát nehogy már meghagyd, hogy szorongassanak. Vagy üldözés? Még üldöznek is? Hát normális vagy? Az első kettő is rossz volt, ez meg még tovább megy, még üldöznek is? Vagy éheznek? Hát ne viccelj már, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hát ez mind elválaszthat Isten szeretetétől. A mi kultúránkban, a mi hiedelemrendszerünkben, a mi konformista világképünkben nem fér bele, hogy bármilyen szinten is katonai életet kelljen élnünk. Miközben Pál, aki ennek a levesnek minden egyes kanalát megitta, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, aki 2 Korintus elején azt mondja, hogy Krisztus vigasztalása elegendő minden nyomorúság elhordozására, pedig felettébb megterheltettünk, szóval még az életünk felől is kétségben voltunk. És ő, mert nem volt hajlandó megtagadni Isten szeretetét, a nyomorúságban olyan vigasztalást talált, amely elegendő volt minden nyomorúság elhordozására. Nem az a baj, hogy Isten magára hagyna minket a nehézségeinkben, hanem az a baj, hogy nem vagyunk hajlandó elfogadni az ő életét, az ő módszerét, az ő kegyelmét a nehézségeinkben. Hanem mit várunk tőle? Azt, hogy ragd le azt a koronát, kis öreg, és húzzál ki kocsit mosni. De te nem látod, mi van az életemben? Hát gyerünk rendbe rakni. És Isten azt mondja, hogy hé, ki itt a mindenható? Te volnál az? Vagy én? Szóval te feszítetted ki az eget a föld fölé? Te tudod, hogy mi hogy van? Te tudod, hogy mi a jó neked? Ha úgy értem, hogy 10 centinél tovább nem látsz, az orrodat se látod, hidd el, hogy minden, amit csinálok, az én szeretetemből jön, és szükséges az életedben. Én uralkodom. És elvárnám tőled, hogy végre ne kérdőjelezz meg engem, amikor a dolgok nem úgy mennek, amikor, ahogy azt te tervezed, vagy ahogy azt te képzeled. Értitek ezt? Mert ez így hangzik. Mi választhatna el, vagy ki választhatna el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Kérdőjel. Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. Ugye te Isten megmondta előre, hogy a program nehéz lesz. Hogy nem ez a mennyország, ez egy kiképző tábor. Itt a te életed érettsége az egyik tét, és az emberek üdvössége a másik tét. Hogy értem, ha emberek ne kárhozzanak el, és akik nem kárhoznak el, érettségre jussanak. Ez egy edzőtábor. Háborús körülményben élünk. Neked szükséged van a kihívásokra, és a kihívásokra szükség van, hogy másokat megmenthess. Ugye, te erről szól ez élet, és hidd el, nem lesz mindig nehéz. A nap néha eltűnik, a felhők eltakarják, de aztán újra napsütés jön, a dolgok rendben vannak, én nagyobb vagyok annál, mint hogy az egész életedet szorongattatásban kéne élned, de néha jön a szorongattatás, és csípi a szememet, mint a füst, hogy állandóan szembefordulsz velem, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy képzelted. Én magasságban lakom és szentségben, és az alázatossal, és a megtört szívűvel. Veled akarok lakni, de kérlek, érts velem egyet. Kérlek, érts velem egyet. Mert ha egyet értesz, akkor 37. vers, de mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Mindezekkel szemben diadalmaskodunk. De nem fordulhatunk el. Ha elfordulok, veszített. Nem fordulhatok el Isten szeretetétől. Meg kell benne gyökereznem, arra kell építenem az egész életemet. Ő ott haldoklik a kereszten, ez a bizonyíték, hogy ő velem van, és utána csak ennyit kér, bíz bennem, hogy tudom, hogy kell irányítani az életedet. Az én kezemben van minden, bíz bennem, hadd csináljam, és ne fordulj szembe velem, minden alkalommal, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy te képzelted. Legyen az bűn, legyen az csalódás, legyen az... Olvasd a listát. És még utolsó két gondolat, és ezzel fejezzük be. Mert a dolog erről szól, hogy Isten uralkodik. Egy Királyok 12:24. A sztorit gyorsan mondom. A sztori a következő. Izrael népe ketté szakad. Salamon meghalt, és a fia, Roboám kerül a trónra. De közben van egy másik is, akit szintén fölkennek, Jeroboám. És Roboám első találkozása az akkori uralkodókkal, a vénekkel arról szól, hogy kérlek, csökkentsd az adókat. Mire ő közli, hogy a nagy túrót én növelni fogom az adókat. A fickó egy kisebb rendűségi komplexussal küzdködő, nem tudom ki volt, rossz tanácsadói voltak, és ő magának is rossz elképzelései voltak. Mire fogta magát, az egész ország fölállt ellen, és azt mondta, jó, akkor te uralkodj itt Jeruzsálembe, mi pedig Jeroboám vezetésével egy új nemzetet alakítunk. Gyakorlatilag ketté szakadt az ország. És Roboám ezt nem hagyta annyiban, gyűjtött egy 180 ezres sereget, és ment lezúzni a lázadást. És Isten prófétát küldött hozzá. És a következőt mondta a próféta, így szól az Úr, figyeljetek. Csak, álljunk meg egy pillanatra. Szerintetek ez Isten szerint való dolog? Ez az egész? Hát ne viccelj már, Izrael! Hát az ő egységük, ők képviselik Istent a földön. És ezek elkezdenek egy testvérháborút? Ugye, ostoba döntéseket hoznak, ostoba döntések miatt ketté szakítják az országot. Hát ez minden más, csak nem Isten szerint való dolog. Igaz? Jól mondom? Ez probléma. Na, de jön a próféta, azt mondja, hogy mi van. Jó? Megvan? Oké, ha ez a te életedben történne, mit mondanál? Elhagyott engem Isten? Hogy tudod, hasadás? Azaz. Oké, ha Istennek valamikor betelt a cipője velem, most biztos. Oké, tehát most estem ki Isten szeretetéből, kegyelméből, mindenből. Tuti. Igaz? Jó, mindegy. Olvassuk. Így szól az Úr. Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel, Izrael fiaival. Térjen haza mindenki, mert én akartam ezt így. Hoppá! Másik fordítás úgy mondja, hogy én tőlem lett ez a dolog. Mi? Hogy ketté szakadt az ország? Ja. Hogy Roboám, értem, adókat akart emelni, és ezzel magára haragította az egész országot? Igen. És hogy ez, és mostantól, értem, rossz bizonyság leszünk? Igen. Én vagyok Isten. Én uralkodom. Rajta tartom a kezem mindenen. De egy másik történet, nagyon hasonló ehhez. Egy Mózesben. Hányan ismeritek József történetét? József, oké, jó, hallottatok már róla. Gondolj bele, hogy mész haza, és a család otthon vár téged. Köszön, szia, tesó, apu, anyu. Most kicsit lazább képet festek, tudjuk, hogy a testvérei adták előtt. És aztán néznek rád szúros szemmel, odaugrik a legerősebb, elkap a másik, leboxol neked egyet, zságot húznak a fejedre, és eladnak. Szervkereskedőknek. Holnap történik ez. Mész haza, és a rokonaid összegyűlnek, és nevetve, kigúnyolva, mint egy darab húst eladnak. Milyen érzés? És aztán persze megúszod a szervkereskedelmet, de rabszolga leszel. Valahol egy ilyen hungabunga országban, a dzsungelben. És onnan még mélyebbre kerülsz börtönbe. És az egész nem fél évig tart, hanem 10 évig. Hogy értem, derékba tört az életed. Ki miatt? A rokonok miatt. A rokonok eladtak. Oké, ez dráma. Ez dráma? Oké, ha a te életedben ez bekövetkezik, akkor mit mondasz? Halleluja, szeret engem az Úr. Mit mondasz? Azt mondod, hogy game over, vége, ez a legalja. Kiestem Isten szeretetéből. Ez az Isten biztos, hogy nem szeret engem. De figyeljétek, azt mondja, hogy 1 Mózes 45:4-8. Azt mondja, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Ismeritek a sztorit? Éhínség van az egész földön, és jönnek a tesói, Rúben, meg nem tudom, Egyiptomba kajáért. És addigra József már Egyiptomnak a fejedelme. És a második találkozáskor leleplezi magát. Azt mondja, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Hoppá! Nekünk annyi. Tehát most tudja, hogy jön a kivégzés, nem? Tehát vagy legalább lesíteli őket. De most ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Kinek volt a kezében József élete? Kitől lett ez a dolog? Istentől lett. Istentől lett. Meg kell, hogy értsük, hogy Isten nem a mi rendszerünk szerint irányítja az életünket. De szeret minket, de feltétel nélkül szeret. És minden nyomorúságban elkészíti a kiszabadulás útját is. És ez a kiszabadulás József életében látjuk, ott volt végig. Ő rabszolgaként annak a háznak az első, a vezetője lett, ahol rabszolga volt. A börtönben ő lett a börtön őr jobb keze. És aztán a fáraó mellett ő lett a fáraó jobb keze, az akkori ismert világura. József valamilyen csodálatos módon a körülményei ellenében tudott bízni Istenben. Ragaszkodott hozzá, amit tud róla. És valahogy úgy lehetett, és csak 3 perc is itt abba hagyjuk, úgy lehetett, mint ahogy Pál is az előbb említett Korintusi levélben, 2 Korintus 1-ben, és ennek az elolvasásával fejezzük be, azt mondja, azt mondja, hogy 6. vers, 1-6. Ha szorongottatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az is a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felületek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, hogy ami Ázsiában ért minket, rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk, sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk ezután is, hogy megszabadít, mivel ti segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgésekkel, hogy a ránk áradt kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak hálát. Tehát Isten vigasztalásáról beszél, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. Ezt mondja Isten, hogy én magasságban és szentségben lakom, de az alázatossal és a megtörtel is bármilyen körülményben legyen. Én mindent a javadra fordítok, bármi legyen is az. Azt mondja, Titusban azt mondja, hogy örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Mindenért hálát adjatok. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy minden ott van ennek a szerető Istennek a kezében, aki uralkodik az életben. És az egyik legnagyobb botránykő, amely kitakarja a szemeink elől az ő szeretetét, az az, hogy ő nem a mi szabályaink szerint játszik. Ezért beszéltünk erről, hogy te a szívedben ezután ne engedd meg, hogy megbotránkozz Isten döntésein, Isten vezetésén az életedben, mert bármit is hoz, amögött az ő megingathatatlan, megkérdőjelezhetetlen szeretete van, de az ő útjai nem a te útjaid. És igenis, Pálnak nem vette el a tövisét, igenis József, igenis Dávid, és igenis a mi életünkben is szükség van arra, ami elvisz minket az alázat és a megtörtség helyére, hogy ott aztán minden a miénk legyen. Minden a miénk. Isten és vele együtt minden. Amen. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy légy velünk irgalmas. Amikor nehézségekbe viszel, rövidíts le azoknak a nehézségeknek a napjait. És add, hogy hamar felismerjük, amit fel kell, hogy hamar megolvadjon a szívünk, hogy megfoljon, és kitöltse azt az edényt, amibe tölteni akarod. Engedünk neked, Urunk, az alázat és a megtörtség helyét keressük. Nem akarunk ostobák lenni, akiknek zablával is, és nem is tudom, ösztökével kell fékezni a szilajságát, hanem engedni akarunk neked szóból is érteni, és nem kételkedni. Tudni, látni a keresztet, mindig innen indulni. Te velünk vagy, feltétel nélkül szeretsz, mindent a javunkra használsz, és szabadítasz valódi szabadítással. És hogyha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ez az első lépés. Kérlek, csak mondd neki, hogy hiszek benned. Elfogadlak, adj nekem örök életet, és ő készségesen ad neked, kifizette minden bűnödet, és ha hiszel benne, örök életet ad neked. Csak mondd, hogy igen, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk. Bocsánat.